Szeretettel köszöntelek benneteket. Ezen az alkalmon folytatjuk azt a sorozatot, amelyet két alkalommal ezelőtt elkezdtünk. Ennek azt a címet adtam, hogy hogyan olvassuk a Bibliát. De valójában, amiről beszéltünk, az az, hogy hogyan értelmezzük a Bibliát. Mert nagyon sokféle értelmezés van a Bibliáról, és természetesen mindenki azt mondja, hogy az ő értelmezése a helyes, és első alkalommal az Ószövetségről beszéltünk, második alkalommal pedig az evangéliumokról, hogy azoknak mi az értelme, mi a jelentősége, és most pedig ezen az alkalommal az apostolok koráról fogunk beszélni, az apostoli korról, kifejezetten az apostolok cselekedeteiről, illetve az ezzel kapcsolatos a levelekből összeszedhető információkról. És az előző alkalommal egy olyan megállapítást tettünk, hogy Jézus végig nem tudta elmondani azt, amit igazából szeretett volna, nem tudta elmondani nyilvános tanításaiban, de igazából még a tanítványainak sem, amit ő és az Atya együtt elterveztek az ember megváltásáról. Nem tudta kinyilatkoztatni nekik a teljes valójában, vagy példázatok nélkül az evangéliumot, ugye ezért mondta azt, hogy mindezidáig csak példázatokban beszéltem nektek, nem nyíltan. És az utolsó beszédében mondta ezt Jézus, János 16:12-13-ban, hogy még sok mondani valóm van, de most nem tudjátok elhordozni. De amikor eljön az, aki az igazság szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. És ezen az alkalmon azt fogjuk kutatni, hogy ez az ígéret beteljesedett-e. Ha igen, akkor mikor és hogyan? Elmondta-e végül Jézus a tanítványoknak, amit szeretett volna, amiről azt mondja, hogy még sok mondani valója van, tehát ezt el akarta nekik mondani. Ezt nem a tanítványok kérdezték tőle, ezt Jézus akarta nekik elmondani. Elmondta-e nekik végül, amit el akart nekik mondani, és ha igen, akkor mikor? És hogyan? Hát ugye az első lehetőség, a legközelebbi alkalom, amikor beszéltek, ugye az a 40 nap volt, amíg Jézus megjelent a tanítványainak. Vajon feltárta előttük azt, hogy miről szól az egész, amiről ő beszélni akart? A apostolok cselekedete első fejezet 6. versében olvasunk egy olyat, hogy amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem, de ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek. És ha tovább olvassuk a történetet, kiderül, hogy Jézus ezután mondott egy mondatot, hogy utána felment a mennybe. Tehát ez a legutolsó beszélgetés volt. És a tanítványok még ekkor is ugyanazt a dédelgetett eszmét próbálták meg Jézustól megkérdezni, hogy na akkor mi lesz azzal a földi messiás országgal, amit tanultunk. És Jézus leszerelte őket, hogy nem erről van szó, nem a ti dolgotok ezt tudni, teljesen más. Tehát valójában ez alatt, az idő alatt, a 40 nap alatt Jézus nem tudta még nekik elmondani, egyébként is ugyebár azt ígérte Jézus, hogy majd amikor eljön az, aki az igazság szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Tehát a 40 nap alatt biztos, hogy Jézus nem tudta ezt elmondani, mert azt, amit el akart nekik mondani, azt majd az igazság szelleme jelenti ki számukra. És az igazság szellemét, azt mikor kapták meg? Pünköstkor, így van. Kérdés az, hogy amikor eljött a pünkös napja, és minnyien egy helyen voltak együtt, és megteltek Szent Szellemmel, akkor megtörtént-e ez az azonnali megvilágosodás számukra? Tehát ugye Jézus azt mondja, hogy amikor eljön az igazság szelleme, pünköskor eljött, akkor elvezett titeket minden igazságra. Elvezette ott akkor őket minden igazságra pünköskor? Nagyon érdekes, hogy egy későbbi alkalommal is olvasunk arról, apostolok cselekedete egy 4. fejezetében, hogy együtt voltak, könyörögtek, és beteltek mindnyájan Szent Szellemmel. Talán ekkor kapták ezt a megvilágosodást? Vagy lehet az, hogy nem jól értjük ezt a dolgot, vagy nem jól gondolkodunk általában erről a dologról, mert a Szent Szellemmel való betelésnek lehet, hogy nincs közvetlenül köze ahhoz, hogy azonnal megértünk dolgokat. Ezt most csak kérdésként teszem fel, és a következőkben szeretnék rávilágítani arra, hogy ez valóban nem automatikus. Tehát az, hogy valaki betelik Szent Szellemmel, az nem jelenti azt, hogy rögtön meg is ért mindent. Főleg nem azt, hogy rögtön megérti azt a sok mondani valót, amit Jézus el akart mondani, de nem tudott elmondani a tanítványainak. Nézzük meg, mit mond az írás az apostoli korról, amit a legtöbb keresztény nosztalgikusan említ fel. Ugye a reformáció 500. évében vagyunk, 500 éve, hogy a reformáció elindult, és ugye a reformáció az a visszaalakításról szól. Arról szól, hogy arra a régi formára, arra a régi kereszténységre, hogy az apostol időkhöz visszatérni. Egyfajta aranykorként tekintenek rá a keresztények. De a legfőbb ideje, hogy komolyan feltegyük ezt a kérdést, hogy hova szeretnénk visszatérni. Valójában a korai kereszténységről egy nagyon idealizált kép él az emberek fejében, az átlagos hívők fejében. A teológusok már egy kicsit árnyaltabban gondolkodnak erről, többet tanulnak, de az átlagos hívők fejében egy nagyon idealizált kép él az apostoli korról. Nem tudom, ti hogyan gondolkodtok róla, én próbáltam összedni néhány jelzőt, tiszta, hibátlan, tévedésmentes, teljes egység volt, szeretet volt, Isten akarata valósult meg általuk. Ugye, akik proféciát tanulmányoznak, azok összekapcsolják az apostoli korta, vagy a jelenésekben a fehér lovassal, vagy az efézusi levéllel, ezek többen vannak, ami egy nagyon tiszta, egy győzedelmes időszakot mutat be. Egy olyan kort, ami kívánatos, amihez érdemes visszatérni. Kérdés az, hogy valóban így volt ez, vagy nem teljesen. Még mielőtt tovább lépnék, egy zárójelbe szeretném már most előre mondani, hogy nem az a szándékom ezzel az alkalommal, hogy lejárassam az apostolokat, vagy az apostoli kort, vagy bármilyen vívmányt, vagy az elszántságukat, odaszánásukat, vagy bármit, ami pozitív volt benne. De szeretném azt, hogyha világos képet kapnánk arról, hogy mi történt. De a végén vissza fogok erre térni. Ez nem egy bibliai mondás, bár bibliailag is van erre alap. Hogyha nem tanulunk a történelemből, akkor arra vagyunk kárhoztatva, hogy megismételjük ugyanazt. És az apostolok mind meghaltak. És nem tudta Isten általuk elvégezni, befejezni a munkáját. És hogyha nem akarjuk ugyanezt megismételni, akkor meg kell értenünk azt, hogy mi történt velük. És miért nem tudta Isten elvégezni azt a munkát rajtuk keresztül. Valójában ez az idealizált kép már csak azért sem reális, mert hogy folyamatos változások voltak az apostoli korban. És ezek a folyamatos változások, ugye ez apostolok cselekedeteiből, meg Pál leveléből kiderül, majd ezekre fogunk példákat olvasni, ezek szervezeti értelemben is történtek, és teológiai értelemben is voltak változások. A kérdés az, hogy ezek a változások, ezek jók voltak-e, vagy rosszak? Ugyanis nagyon sokszor nem kommentálja számunkra a Biblia azt, hogy az a változás, ami történt, az jó volt, vagy rossz volt, azt Isten akarta úgy, vagy csak az emberek ezt az utat látták legjobbnak. Úgyhogy nekünk kell értékelnünk ezeket, ahol nincs értékelve számunkra. Mert sokszor úgy olvassuk az apostolok cselekedeteit, hát hogy le van írva, ez történt, akkor ez volt a legjobb. Isten vezette őket. Mondok néhány példát. Kezdjük a szervezeti kérdésekkel. Ugye, hogy nőtt az apostoloknak a munkája, a munka területe, egyre többen csatlakoztak az egyházhoz, és egyre több szervezeti kérdés merült fel, amit megoldottak valahogy. De mindig jó döntéseket hoztak? Hát, kezdjük az elsővel. Ugye ott volt 12 apostol, az egyik öngyilkos lett, ugye Júdás, hát kellett egy a helyére. Mit csináltak? Sorsot húztak, és Mátyást választották helyére. Jó volt ez a döntés, vagy nem volt jó ez a döntés? Olvassuk a Bibliába, hogy ez egy jó döntés volt?
Akkor jó volt.
Hát, pótolta, de ez Isten akarata szerint való volt. Az igazság, hogy nem tudjuk. Annyit tudunk, hogy Mátyásról a továbbiakban egy kukkot nem olvasunk, Pálról viszont annál többet. Ebből lehet következtetés levonni, vagy lehet hallgatni. Jó döntés volt, vagy nem volt jó döntés? Nem tudjuk. Mi a helyzet a vagyonközösséggel, ezzel a nagy szeretett közösséggel, amiben az apostolok a Jézus mennybe menetele után voltak, és ugye az egész jeruzsálemi gyülekezetet erre a mintára alakították. Ugye azt olvassuk, hogy szívük, lelkük egy volt, senki nem mondta magáénak semmiét, hanem mindenük közös volt, nagy egységben, nagy szeretetben voltak együtt. Aztán az 5. fejezetben, apostolok cselekedetei 5. fejezetében olvasunk Anániás és Szafira történetéről, amikor kiderült, hogy ez a nagy egység és ez a nagy szeretet mégsem volt elég ahhoz, hogy mindenkinek lelkiismereti tisztaságot és szeretetet ébreszten a szívében. És utána azt látjuk, hogy Pál apostol azokban a gyülekezetekben, amiket alapított, nem vezette be ezt a vagyonközösséget. Tehát ez csak a jeruzsálemi gyülekezetben volt így, a többi gyülekezetben már nem követték ezt a mintát. Na akkor most itt lehet vitatkozni, hogy az eredeti vagyonközösség volt a jó, és Pál tért el, vagy Pálnak a megoldása volt, és az eredeti vagyonközösség nem volt jó, de két különböző mintát látunk az apostolok idejében is. És közben azt is látjuk, hogy az az első minta, ami ugye nagy egység meg nagy szeretettel kapcsolódott, amihez nagy szeretet és nagy egység kapcsolódott, az sem működött tökéletesen. Mert ott volt egy Anániás és Szafíra, ami megmutatja azt, hogy ott valami már nem stimmelt, most ebben nem akarok belemenni, nagyon hosszúra nyúlna. De ez is egy kérdés, akkor most melyik volt a jó? Melyik a követendő példa? Melyik volt Istentől? Mi a helyzet az özvegyekkel és a diakónusokkal? Egy fejezettel tovább lépünk, 6. fejezetben. Csak zárójelben megjegyzem, olyan mennyiségű anyagról van szó, hogy nem fogom felolvasni az igéket. Mindenki majd utólag elolvashatja magának. Kutassátok ezt. Járjatok utána, nézzetek utána. Csak ugyanúgy vannak ezek a dolgok. De most nem tudom mindet felolvasni, mert akkor nem tudom elmondani a lényeget, amiről beszélni akarok. Jó? Hát Apcsal 6. fejezetében olvasunk arról, hogy az özvegyek között, ugye a diaszpórákból való, meg a Judában élő özvegyek között vita alakult ki, mert a diaszpórákban élő zsidó özvegy asszonyokat mellőzték a szolgálatban, és ezért, hát csúnyán fogalmazva, elkezdtek egymással veszekedni, viszálykodni, hogy akkor most kiférjen oda az asztalok között való szolgálathoz. Nem ez cél, de mégiscsak viszálykodtak, és az apostolok azt mondták, hogy ez így nem lesz jó, kell rendelnünk diakónusokat, akik majd rendet tartanak, hogy ők szolgáljanak az asztalok közül, csináljanak beosztást, vagy akármit, nem tudom, hogy oldották meg, de az ő dolguk volt az, hogy rendet csináljanak. Szellemmel telt keresztények között, akik viszálykodnak egymással. Ez most elég abszurdan hangzik, nem? Mert hogy az is volt? Egyáltalán az, hogy ilyen felmerült, ilyen probléma felmerült, már önmagában azt mutatja, hogy volt probléma. Hogy nem volt ez annyira ideális minden. Nem tudom, ezt belátjuk-e. Tehát az önmagában, hogy volt egy ilyen probléma, hogy nem tudtak megegyezni egymással, önmagában azt mutatja, hogy nem volt mindenki teljes a szeretetben. Nem? Tehát volt egy probléma. És rendet felettes embereknek kellett rendet csinálnia, a hívők között, Szent Szellemmel betelt hívők között. Ez jó volt ez a változás? Szükséges volt. Szükséges rossz, nem? Mert ha teljes lett volna a szeretet, akkor valószínűleg nem választottak volna diakónusokat. Akkor nem merült volna fel a probléma. Tehát, hogy olvasunk ilyen változásokról, és bene sem gondolunk abba, hogy valójában az, amiért ez a változás szükséges volt, az egy rossz dolog volt az apostoli korban. Egy rossz dolognak az ellensúlyozására volt. De nem erre akarok különösebben hangsúlyt fektetni, csak sorolom tovább. Következő dolog, ami talán a legaggasztóbb az egész apostolok cselekedeteiben, amit most nem fogok elmondani részletesen, ugyanis egy korábbi előadásban Vlad Árdelyes testvérünk nagyon részletesen beszélt erről, Jakab, Jézus testvérének a felemelkedéséről az egyház vezetői tekintélyével. Ezt most csak zárójelben mondom, hogy első Jakab pápa, mert ugye soha nem nevezik őt pápának a Bibliában, de körülbelül az a tekintély, az a befolyás, ami Jakabot övezte az első századi keresztények között, itt nem János testvéréről van szó, Zebedeus egyik fia, mert ő meghalt, őt Heródes megölette, hanem Jézus testvére, Jakab, ő olyan befolyásra tett szert az egyházban, ami félelmetes volt, és erre, ezzel kapcsolatban, az ő befolyásával kapcsolatban két nagyon konkrét és kézzelfogható történetet olvasunk. Az egyiket Galata levélben írja le Pál apostol, amikor azt mondja, hogy Péter, amikor Antiókiában volt, a pogányokkal együtt evett, és utána, amikor Jakabtól jöttek néhányan, ezt kihangsúlyozza, hogy Jakabtól jöttek néhányan, akkor Péter kimutatóskodni kezdett, elkülönítette magát a pogányoktól, és külön vált tőlük, mutatva, hogy ő megtartja a törvényt, ő nem eszik pogányokkal együtt. És kihangsúlyozza Pál, hogy ezek Jakabtól jöttek, és Péter félt ezektől a zsidóktól, akik Jakabtól jöttek. Milyen tekintélye lehetett akkor Jakabnak? Milyen befolyása volt Jakabnak, ha még Péter is, akiről azt mondja, hogy őt is oszlopnak tekintették. János, Jakabot, meg Pétert. Őket tekintették oszlopnak az egyházban, és még Péter is félt Jakabtól, hogy mit fog majd szólni hozzá, hogyha elmondják ezek a zsidók, hogy a pogányokkal evett. És a másik példa, az maga a Pál apostolnak a története, erre vissza fogunk majd térni részletesebben, Apcsál 21-ben, amikor Pál Jeruzsálembe ment, és elfogták őt, akkor Jakabhoz ment be, és a vénekhez, és ők tanácsolták neki azt, hogy mutasson be áldozatot a templomban a nazarénus fogadalmat tett hívők fogadalmának lejárta alkalmából. És azért fogták el Pált, mert ő ennek az okán bent tartózkodott a templomban. Jakab tanácsára. Szóval igazából, ha az eddigiek csak úgy, hát lehet, talán nem tudjuk eldönteni, de ezen a ponton, főleg az alapján, hogy Jézus azt mondja, hogy egy a ti mesteretek, a Jézus Krisztus, és itt van egy olyan személy, aki körül egy olyan tekintély kultusz kezd kialakulni, ráadásul nem is azért, mert ő annyira igeileg vagy, hogy erkölcsileg magas szinten állt, hanem azért, mert Jézus testvére volt. Ugye ezt hívjuk nepotizmusnak, hogy a haverokat, tesókákat, unokölcsöket ültetjük be a pozíciókba, a befolyásos pozíciókba. Ugye ezt nem Jézus maga ültette őt oda, hanem valahogyan oda került. De ez a fajta gondolkodásmód, ez semmiképpen nem Istentől való. Mi a helyzet a teológiai kérdésekkel? Mert lehet, hogy azt mondjuk akkor, hogy jó, szervezetileg nem biztos, hogy követni kell az apostoli egyházat minden dologban, lehet azért szemezgetni, de teológiailag tiszta volt abban az időben a tiszta tanítás képviselte az egyház. Erre én azt kérdezem, hogy mikor? Mely ponton képviselte az egyház a teljesen tiszta igazságot? Ugye az elején megemlékeztünk arról, hogy mit mondtak a tanítványok Jézusnak közvetlenül a mennybe menetele előtt, amit mi már csak mosolygunk, hogy kis butuskák még mindig nem értették, hogy Jézus nem azért jött, hogy felállítsa itt most a királyságát. Na de hát pünkösd után azért már csak tudták a dolgokat. Vagy nem? Először is azt látjuk, hogy 3,5 évig, egészen István megkövezéséig, csak a zsidóknak hirdették az evangéliumot. És ezt nem csak valami véletlen folytán tették, hanem nekik teológiai meggyőződésük volt arról, hogy csak a zsidóknak jár az üdvösség. Hiszen ők kapták az ígéreteket, övék az atyák, ők kapták a szövetségeket, minden a zsidóké, a pogányoknak meg semmi nem jut, azok csak kutyák. Ez volt a gondolkodásuk, és ezt az evangélium hirdetésében is érvényesítették. Az evangéliumot nem hirdették a pogányoknak, ugyanis a teológiai ismereteik szerint csak a zsidók üdvözülhettek. És ugye ez mennyire így volt, ez kiderül abból, amikor Péter első alkalommal el lett küldve a pogányokhoz, ugye Kornélius háza népéhez, és amikor visszajött Péter Jeruzsálembe, és híre ment, hogy hová, mit csinált ez a Péter, hogy elment pogányokkal együtt tevet, akkor rögtön nekiestek Péternek, hogy hogy merészeli, hogy milyen eretnek, milyen törvényrontó Péter. És a védekezésében, bocsánat, még nem a védekezésében, hogy ezzel estek neki, hogy hát körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Teljesen fel voltak háborodva, eretneknek tartották Pétert, amiért közösséget vállalt pogányokkal. Tehát ennyire nem voltak teológiailag képben, hogy Isten mit akar a pogányokkal. Ez teljesen új volt számukra. Ugye amikor Péter elmondta a bizonyítékot, hogy az Isten rájuk is kiárasztotta a Szent Szellemet, ők is ugyanazt a tapasztalatot élték át, mint mi, akkor megnyugodtak, lecsillapodtak, hogy jó, oké, oké, Isten azért nem fogunk harcolni. És elfogadták azt, hogy e szerint, hát Isten a pogányoknak is adott megtérést az életre. Hát ez egy forradalmi kijelentés volt akkor számukra, hogy így a pogányok is üdvözülhetnek. Ezt eddig nem tudták, ez egy gyökeres teológiai fordulat volt az egyház életében. De ez az üdvösségnek ez csak az ABC-je volt. Ez teljesen alap dolog, amit hát, mi hát már nevetünk rajta, tehát persze, hogy van a pogányoknak üdvösséget, különben mi sem itt lennénk, legtöbben, talán Árpád testvér kivéve. De hogy értitek? Tehát, hogy nekünk ez annyira alap dolog, és nekik nem volt az. Nekik nem volt alap, hogy a pogányoknak van üdvössége. És ekkor kapott az egyház egy forradalmian új kinyilatkoztatást, arról, hogy a pogányok is üdvözülhetnek, de arról, hogy hogyan, arról nem kaptak kinyilatkoztatást. Olvastátok ezt a Kornélius történetében, hogy Isten elmagyarázta volna Péternek, hogy hogyan üdvözülhetnek, hogy mit kell csinálniuk, stb.? Nem olvassuk ezt, csak annyit mondott nekik, hogy ők is üdvözülhetnek, ezt jelentette ki nekik. És látjuk, hogyha olvassuk tovább apostolok cselekedeteit, hogy ezt a tényt elfogadták, de, ott volt az a de. Van, bocsánat, van üdvösségük, de. És itt ki is fejezték, hogy mi ez a de. Akcsel 15-ben azt mondják, némelyek, akik Judából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül Mózes rendtartása szerint, nem üdvözülhettek. Más szóval, még mindig megtartották ez a csak a zsidók elméletet, hogy csak a zsidók üdvözülhetnek, csak egy kicsit átalakították, hogy valahogy a pogányoknak is bele kell kerülniük a zsidóságba. És hogyha nem születhetnek annak, akkor a zsidóság megkülönböztető jegyeit kell magukra venniük, a körülmetélkedést és ezzel együtt a törvény megtartását. Mert hogy csak a zsidók üdvözülhetnek, és a pogányok is üdvözülhetnek, ha zsidókká lesznek. És pontosan ezt mondják Abcsel 15:5-ben előálltak azonban néhányan, akik a farizósok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Mert hogy ez az, ami megkülönböztette a zsidókat a többi néptől, hogy körülmetélkedtek, ami annak a jele volt, hogy elkötelezik magukat arra, hogy megtartják Mózes törvényét. Tehát elfogadták a kijelentést, hogy a pogányoknak üdvösségük van, de azt, hogy hogyan van üdvösségük, azzal kapcsolatban továbbra is vita folyt. Vajon miért nem értették azt, amit mi most már természetesnek veszünk? Lehet, hogy Jézus még nem jelentette ki nekik? Vagy még mindig nem tudták elhordozni? Vagy lehet, hogy voltak olyan régi berögződéseik, amik akadályozták őket abban, hogy másként szemléljék a dolgokat? Vagy lehet, hogy az összes? Az a helyzet, hogy végül, ugye ezen az apostoli gyűlésen, amit Abcsel 15-ben olvasunk, Jakab állt elő egy kompromisszumos megoldással. Ugye Pál apostol volt az, aki azzal érvelt, hogy nem kell a pogányoknak körülmetélkedni. Ő elmondta az evangéliumot, és Jakab egy kompromisszumos megoldást javasolt, amiről majd megmutatom, hogy nem volt szinkronban azzal, amit Isten kijelentett. Ugye ez volt Jakabnak a javaslata. Mert tetszett a Szent Szellemnek, ez már csak az összefoglalás, mert tetszett a Szent Szellemnek is nekünk, hogy ne tegyünk rátok több terhet ezeken a feltétlenül szükséges dolgokon fölül, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a fulladt állattól és a paráznaságtól. Jól teszitek, ha ezektől őrizkedtek. Legyetek egészségben. Tehát ez volt Jakabnak a javaslata tulajdonképpen. Egy pár verssel előtte olvassuk, hogy ezt Jakab javasolta, hogy ez legyen a határozatba foglalva, sőt így fogalmazza, hogy Jakab ezt mondja, hogy úgy határozok, hogy. Hát ezt Jakab mondta ki, ezt a határozatot. És ezzel kezdi a levélbe, hogy tetszett a Szent Szellemnek és nekünk. Ugye amikor ezt a kijelentést olvassuk, hát akkor az ember azt gondolja, hogy hát akkor ez így egy az egyben Istentől volt. Ez azért érdekes, mert hogy ezt így értelmezzük, akkor már eleve furcsa az, hogy keresztények tömegei esznek vért, meg a fulladt állattal sem foglalkoznak különben, pedig ez Jakab 4 parancsában benne volt, ami a pogányoknak szólt. Miért nem foglalkoznak ma ezzel? Hogyha ez parancs. Ugyanis Jakab valójában azt mondta, hogy jó, nem kell megtartaniuk a mózesi törvényt, de itt van 4 dolog, amit meg kell csinálni ahhoz, hogy jó keresztények legyenek. Tartózkodjanak a bálványázati hústól, a vértől, a fulladt állattól és a paráznaságtól. És akkor jól lesz dolgotok. Ez vajon tetszett a Szent Szellemnek, hogy ezt parancsolta? Ki az, aki meghatározza, hogy mi a kereszténység minimuma? Mert itt éppen, éppen azon folyt a vita, hogy mi a minimum kereszténység. És Jakab ezt a 4 dolgot határozta meg, hogy ez a minimum kereszténység. Tartózkodni a bálványáldozati hústól, a vértől, a fulladt állattól és a paráznaságtól. Ez a minimum kereszténység. És ezért utána hozzátette, Abcsel 15:21-ben, mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Tehát ez körülbelül úgy azoknak szólt, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy körül kell metélkedni, meg kell parancsolni nekik, hogy megtartsák Mózes törvényét. Jakab azt mondta, hogy nyugi, ezt a 4 dolgot parancsoljuk meg nekik, hogy ne legyen olyan nagyon visszataszító számotokra az ő életük. Egyébként pedig Mózesnek minden városban megvannak a hirdetői, minden zsinagógában olvassák szombatonként, úgyis elmennek szombaton a zsinagógába, majd hallják a törvényt, És úgyis a végén ők is törvénytartó zsidók lesznek. Úgyhogy nyugi. Tehát valójában a koncepció ugyanaz volt. Most még csak azzal foglalkozunk, hogy hogyan alakult az egyház ebben a teológiai kérdésben. Tehát itt volt egy vitás kérdés, hogy üdvözülhetnek a pogányok, jó, ezt elfogadjuk. Hogyan üdvözülhetnek a pogányok? Hát jó, nem kell körülmetélkedniük, de végül törvénytartóvá lesznek. Előbb vagy utóbb, de törvénytartóvá lesznek. Ezt a négyet megparancsoljuk nekik, mert ez annyira böki a csőrét a farizeusok közül lett zsidóknak. De a többit azt meg majd megtanulják valahogy. Majd felzárkóznak, mert ugye nem ebben nőttek fel, majd valahogy felzárkóznak, és a végén ők is törvénytartók lesznek. De figyeljük meg, ugye ezzel kezdi a levelet, hogy hát, hogy tetszett a Szent Szellemnek és nekünk. De figyeljük meg, hogy Péter tanácsa mi volt. Mert Péter, amikor felállt ebben a vitában, elmondta az ő álláspontját, akkor ő egészen máshogy beszélt a törvényről. Ő azt mondta, Abcsel 15.10-ben, most azért miért kísértitek Istent, hogy a tanítványok nyakába olyan igát tegyetek, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni. Ez azért érdekes, mert Jakab rendelete, amit ő hozott, határozatot, az nem elvetette ezt az igát, hanem csak könnyítést adott a kezdőknek. Azt mondta, hogy ezt a négy dolgot, ezt tartsátok meg a törvényből, és a többit meg majd megtanuljátok. Valójában, és erre majd a következő alkalommal visszatérek, és bővebben fogok beszélni, a jeruzsálemi zsinaton egy olyan törés alakult ki a kereszténységen belül, előtte is megvolt a különbség, de ott egy olyan törés alakult ki, ami soha nem gyógyult be. És ezt most nem csak az apostoli korra mondom, hanem a jelenkorra is. Nem egység alakult ki ott a jeruzsálemi zsinaton, hanem még élesebb lett a megosztottság. És majd a következő alkalommal visszatérek arra, hogy ez miért van így. Viszont tegyük fel újra a kérdést, hogy az, amit Jézus ígért, hogy ő elvezérli az övéit minden igazságra, az megtörtént-e? Megtörtént-e az, hogy az őskeresztény egyház, vagy az apostolok a Szent Szellem által egységre jutottak az evangélium értésében és hirdetésében? Csak egy elgondolkodtató tényt mondanék. Ugye az, amikor Pál apostol a Galatáknak írja, hogy Péter eljött, az már a jeruzsálemi zsinat után volt. Ez egy elgondolkodtató dolog. Ha olyan egységben voltak a jeruzsálemi zsinat után az evangélium kérdésében, akkor miért van az, hogy Péter félt Jakabtól, hogy mit fognak szólni arról, hogy az evangélium elvei szerint jár, ahol Pállal összhangban, és inkább a Jakab féle szemlélethez igazodott, és képmutatóvá vált, és Pálnak meg kellett őt feddenie, hogy nem az evangélium igazsága szerint jár. Ez egy elgondolkodtató dolog, hogy mennyire voltak ők egységben, az igazságban, és abban a kijelentésben, amit Jézus megígért számukra, hogy a Szent Szellem elvezérel titeket minden igazságra. Nagyon úgy tűnik, hogy ez nem valósult meg közöttük. Na most akkor, hát lehet, hogy ezt nem is lehet nekik felróni. Lehet, hogy Jézus nem teljesítette be az ígéretét. Lehetséges ez? Hát? Az a helyzet, hogy valami itt nagyon nem stimmel, majd erre fogok válaszolni erre a kérdésre, hogy beteljesítette. De ahogy mondtam is, nem csak itt Antiókiában történt egy ilyen dolog, hanem ha olvassuk az Új Szövetséget, az apostoli leveleket, és az apostolok cselekedeteit, Abcsel 15 után, akkor azt látjuk, hogy ez a feszültség a pogány és a zsidó keresztények között, ez végig megvolt. És ott volt ez a feszültség Jakab és Pál között is. A 21. fejezetben is ott volt ez a feszültség köztük. Majd erre konkrét példát is mutatok. Hogyha Jézus valóban elvezette volna az egész egyházat arra az igazságra, a szellem által, amit ő ki akart nekik jelenteni, akkor miért volt feszültség két tábor között? Egyáltalán miért volt két tábor? Hát két lehetőség van. Ugye az egyik lehetőség az az, hogy Jézus nem teljesítette az ígéretét, és nem mondta el azt a sok mondani valót, amit el akart mondani. Ez egyik lehetőség. Akkor Jézus hazudott, hogy a szellem majd kijelenti nektek, nem jelentette ki. Vagy kicsit szépítsük a dolgot, Jézus nem mondta azt, hogy nekik jelentette ki, lehet, hogy valami későbbi korra gondolt, ki tudja. Vagy a másik lehetőség, Jézus betartotta az ígéretét, kijelentette azt a mondani valót, azt a sok mondani valót valakinek, vagy valakiknek, de a többiek nem fogadták el. És ezért volt a feszültség, mert feszültség meg ellentét volt. Az a helyzet, hogy a Biblia csak egyetlen szemét mutat be számunkra, aki azt állítja magáról, hogy ő rendkívüli kijelentéseket kapott közvetlenül Jézus Krisztustól, mégpedig az evangéliumról. És ez a személy, ez Pál apostol. Lehetséges, hogy ez lenne az a sok mondani való, amire Jézus gondolt, ami kitisztázza az evangéliumnak a titkait? Nézzük meg, miket állít Pál, mielőtt először belemennénk a hitelességébe. Nézzük meg egyáltalán, miket állít. Galata levélben beszél erről a legtöbbet Pál, hogy most több ige verset fogok nem felolvasni, hanem csak kiemelem belőle a dolgokat. Galata levél első fejezetében kezdjük, ahol arról beszél Pál, ezzel kezdi, hogy Pál apostol nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus is az Atya Isten által. Tehát már rögtön ezzel kezdi az ő állításait, amik egyébként vérlázítóan büszkének tűnnek, ha nem igazak. Mert olvasom tovább. Leírja Pál, hogy kitől tanulta az evangéliumot, Galata 1:11-12. Tudjátok meg, testvéreim, hogy az általam hirdetett evangélium nem emberektől való, mert én sem emberektől kaptam, nem is tanítottak arra, hanem Jézus Krisztus kijelentése által. Hát, mi is mondhatjuk azt, hogy hát, hogy mi sem emberektől hallottuk az evangéliumot, mi is Jézustól hallottuk, de ez igaz? Nem igaz. Mi olvastuk a Bibliát, valaki elmagyarázta nekünk, de Pál apostol nem így tanulta az evangéliumot, ő megmondja kifejezetten, hogy mit ért az alatt, hogy nem emberektől tanulta. Először is megmondja, hogy az első ember, akitől tanulhatta volna, az ő maga. De nem magától találta ki, mert azt mondja Galata 1:13-14-ben, most folytatólagosan olvasom, mert hallottátok, hogyan forgolódtam egykor a zsidóságban, fölöttébb üldöztem és pusztítottam az Isten egyházát, fölülmúltam a zsidóságban sok nemzetbeli kortársamat, szerfelett rajongva atyáim hagyományaiért. Tehát, hogyha valaki törvénybuzgó volt, hát Pál az volt. Pál apostol aztán tényleg buzgott a törvénytől, tehát egy olyan üzenetet, ami folyamatosan a törvény ellen szól, ilyet ő biztos, hogy nem talált volna ki. Ezzel kezdi, hogy én ilyet nem tudtam volna kitalálni, mert én annyira a másik oldalon voltam, annyira a törvényért buzogtam. Ha van, aki azt gondolná esetleg, hogy hát biztos Pál találta ezt ki, na nem, ki van zárva. Ő szerfelett rajongott atyái hagyományaiért. Aztán Pál világossá teszi, hogy nem is a jeruzsálemi vonalból tanult. Ugye azt mondja, hogy amikor megtért, akkor nem tanácskoztam testtel és vérrel. Jeruzsálembe sem mentem fel apostol elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba. Tehát Pál világossá teszi azt, hogy amikor ő az evangéliumot tanulta, azt nem ő találta ki, és nem is az apostoloktól tanulta az evangéliumot, hanem Jézus Krisztus közvetlenül tanította őt. Ezt most nem idézem, 1 Korintus 11-ben van egy, lehet, hogy rosszul mondom, 2 Korintus 10 vagy 11. fejezetében van egy olyan része, ahol Pál arról beszél, hogy ismer valakit az Úrban, aki elragadtatott a harmadik égig, és olyan kijelentéseket hallott, amiről embernek nem szabad beszélni. Hát ugye erről van vita, hogy akkor most ezt Pál magáról mondja, vagy másokról, de teljesen mindegy, mert hogyha elolvassuk, hogy miről beszél ott Pál, ott az ő neki adott kijelentésekről beszél. És elkezd dicsekedni valakivel, aki személyesen az Úrral beszélt. Annak kapcsán, annak a kijelentésnek a kapcsán, amit ő kapott. Most akár Pál volt az, aki elragadtatott a harmadik égig, akár nem, egy ilyen kategóriájú eseményhez hasonlítja a saját kijelentését. És ezt mondja, hogy nem tanácskoztam testtel és vérrel, nyilván más valakivel tanácskozott. Nem az ő agyából pattant ki, mert ő az atyái hagyományaiért rajongott. Jézus Krisztus volt az, aki személyesen tanította őt Arábiában. És amikor visszatért Damaszkuszba, akkor már az evangéliumot hirdette. És utána világossá teszi Pál, hogy ő nagyon sokáig nem is találkozott igazából az apostolokkal. 3 teljes évig nem is látta őket, és amikor felment Jeruzsálembe, akkor Kéfással, vagyis Péterrel találkozott, és csak 15 napot volt nála. Lehet mondani, hogy na, akkor ez volt egy 15 napos gyors talpaló az evangéliumról. Meg Jakabbal is találkozott, az Úr testvérével. De már ekkor 3 év eltelt, és akkor már Pál javában hirdette az evangéliumot. És ugye ezzel fejezi be az érvelését Pál Galata 1.20-ban, hogy Isten színe előtt mondom, hogy nem hazudok. Hát most, hogyha valaki ilyesmit ír, akkor vagy nagyon hazudik, és pokoltűzre vele, mert azért ez olyan szintű Isten káromlás, amit itt állít, hogyha hazudik, hogy ezt nem lehet csak úgy megúszni. Vagy tényleg igaza van. És akkor viszont arra nagyon-nagyon oda kell figyelni, amiket Pál mond. Mert annak a kijelentésnek, amit ő kapott, annak rendkívüli súlya van. Mert lehet, hogy ez az sok mondani való. Na de hát Jézus azt mondta, hogy a Szent Szellem, amikor eljön, elvezet titeket minden igazságra. Hát akkor csak más is kapott Pálon kívül, nem? Az a helyzet, hogy Pál apostol azt állítja, hogy egyedül ő kapta ezeket a kijelentéseket. Efézus levélben beszél erről, 3. fejezetben, ezt most már nem olvasom fel, csak ezeket a kifejezéseket, azt mondja, hogy az Isten kegyelmének rendelkezéséről, amelyet nekem adott a ti érdeketekben. Azt mondja, hogy kijelentés útján ismertette meg velem a titkot. Tehát ebben mind a két gondolat benne van, nem tanulta, nem a Bibliából olvasta ki, nem ő találta ki, hanem azt mondja, hogy kijelentés útján kapta ő. Neki adatot, velem ismertette meg a titkot. És utána, szintén Efézus 3-ban, kihangsúlyozza Pál, hogy csak neki adatot. Ezt mondja, hogy nekem adott, nekem minden szent között a legkisebbnek adatot az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus kikutathatatlan gazdagságát. Tehát itt most nem csak azt mondja, hogy én kaptam egy ilyen ajándékot, vagy egy ilyen kijelentést, hanem azt mondja, hogy az összes között én vagyok az, aki ezt megkapta. De utána, pontosabban köztem mond valamit, ami látszólag ellenmond ennek, Efézus 3-ban, 4.-5. versben azt mondja, ennek olvasásából megtudhatjátok, hogyan értettem meg a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején még nem jutott az emberek fének tudomására úgy, ahogy most kijelentetett, szent apostolainak és prófétáinak a szellem által. Hoppá, hát itt van a kijelentés a szellem által, és többeknek azt mondja, hogy az apostolainak és prófétáinak többes számban beszél, hát akkor mások is megkapták ezt a kijelentést, nem? Most akkor Pál két dologról beszél, azt mondja, hogy ő kapta ezt, csak ő kapta, itt meg azt mondja, hogy a szent apostoloknak és a prófétáknak kijelentetett. Hát most akkor hogy van ez? Itt ellentmond saját magának Pál. Vagy mégse csak Pál kapta ezt a kijelentést. Figyeljük meg a folytatást, hogy mi az a kijelentés, amit a szent apostolok és a próféták kaptak. Mert itt egy konkrét kijelentésről beszél Pál ebben a szakaszban. Olvasom tovább, 5.-6. versig. Most kijelentetett a szent apostolaink és prófétáinak a szellem által, hogy a pogányok örökös társak, és ugyanannak a testnek tagjai, és részesei az ígéreteknek a Krisztus Jézusban az evangélium által. Figyeljük meg, hogy mi az a dolog, ami kijelentetett az apostoloknak és a prófétáknak. Egy konkrét kijelentésről beszél. Ugye azt mondja Pál, szó szerint azt mondja, hogy a pogányok örökös társak. Vagyis az evangélium rájuk is vonatkozik. Na de hát álljunk már meg egy pillanatra. Ezt a kijelentést ezt nem is Pál kapta. Hát az előbb olvastunk erről. És valójában ez a kijelentés, ez a csak a zsidók elméletnek a cáfolata volt. Nem? Hát pont erről olvastunk az előbb, hogy ezt a kijelentést ezt nem Pál kapta, hanem Péter. Ugye amikor visszatérünk az apostoli zsinathoz, Jeruzsálemben, Apcsal 15-ben, maga Péter állt fel, amikor nagy vita támadt, felkelt Péter, és azt mondta nekik, testvérem, férfiak, tudjátok, hogy Isten már régóta kiválasztott engem közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium beszédét, és higgyenek. Tehát ez a kijelentés Péteren keresztül jött. Tudjátok, hogy hogyan jött ez a kijelentés? Ki az, aki tudja, hogy hogyan kapta Péter ezt a kijelentést? Így van. Kik azok, akik látomásokat látnak? A próféták látnak látomásokat, nem? Tehát amikor Pál apostol arról beszél, hogy a szent apostoloknak és prófétáknak adatott ez a kijelentés, akkor itt visszahivatkozik Péter látomására. És arra, hogy az apostoli zsinaton ezt megbeszélték, és ezt elfogadták, ezt a tényt, hogy a pogányok is üdvözülhetnek. De ahogy az előbb láttuk, ezt a tényt elfogadták, de a hogyanról továbbra is vita volt. Arra, hogy hogyan üdvözülhetnek. Kell-e megtartaniuk a mózesi törvényt? Nem kell megtartaniuk a mózesi törvényt? Körül kell-e metélkedjük? Nem kell körülmetélkedniük? A kijelentés, amit kaptak, az arról szólt, hogy üdvözülhetnek, nem pedig a hogyanról. De figyeljük meg, hogy mit mond Pál apostol arról, hogy ő egy személyben mit kapott. Mert azt a kijelentést, hogy a pogányok üdvözülhetnek, azt nem Pál kapta, azt Péter kapta. Pál apostol más valamit kapott ezzel kapcsolatban. Figyeljük meg, mit mond. Efézus 3.8.9-ben ezt mondja, nekem minden szent között a legkisebbnek adatot az a kegyelem, hogy a pogánynak hirdessem Krisztus kikutathatatlan gazdagságát, és hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi a rendje annak a titoknak, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, aki mindeneket teremtett. Tehát Pál apostol arról beszél, hogy amit ő kapott, az mi? Egy rend. Mai fogalmakkor ezt úgy fogalmaznánk meg, hogy ez a teológia. Ugye van is egy ilyen tantárgy, hogy rendszeres teológia, vagy pontosabban úgy kéne fordítani, hogy rendszerező teológia. Tehát ami az egész bibliai tanításokat rendbe foglalja. Egy rendszerben látja. És Pál apostol azt mondja, hogy ő arra kapott kijelentést, hogy világossá tegye a titoknak, annak a titoknak, hogy a pogányok üdvözülhetnek, ezt az apostolok is tudták, hogy üdvözülhetnek, de azt, hogy mi ennek a rendje, a hogyanja, a bibliai alapja, háttere, módja, azt Pál apostol kapta meg. Ő kapott erről kinyilatkoztatást. És még valamit szeretnék kihangsúlyozni ebből a szakaszból, Ugye azt mondja, hogy világossá tegyen olyas valamit, amely el volt rejtve örök időktől fogva. Tehát ez egy olyan dolog volt, amit előtte soha senki nem tudott, és nem tanított. Míg az apostolok sem. Hiszen ha Pál kapta egy személyben ezt a kijelentést, akkor az apostolok sem taníthatták ezt. Mert el volt rejtve. Valójában ez egy teológiai forradalom volt. Ugye a forradalom az valami annyira újszerű dolog, ami lehet, hogy szembe megy korábbi elképzelésekkel is. Lehet, hogy akkor ez az, amiről Jézus beszélt. Mert amit Pál mond, az az, hogy egy olyan üzenetet kapott, ami valójában megfelel azoknak a kritériumoknak, amiket Jézus az ígéretében megfogalmazott. Egyrészt, hogy sok mondani való, hát a teológiai rendszer az egy sok mondani való, azt tényleg nem lehet két szóval elintézni. Mert ez egy egész komplex rendszer. Aztán akkor még nem tudták elhordozni. Hát miért nem tudták elhordozni? Azért, mert annyira szembe ment a korábbi gondolkodásukkal. Forradalmi gondolkodás volt. Egy egész rendszer, ami a régi gondolkodással szembe ment. Ezt mai modern szóval úgy mondják, hogy paradigmaváltás. Tehát egy teljesen új szemléletmód, gondolkodásmód. És azért nem tudták elhordozni, mert teljesen más volt a gondolkodásmódjuk, és nem voltak rá nyitottak. És Jézus azt ígérte, hogy majd a szellem jelenti ki. Pál apostol pont ezt mondja, hogy ő kijelentés által kapta ezeket a dolgokat. Lehetséges-e az, hogy Jézus Krisztus Pálnak adta ezt a kijelentést, azt a sok mondani valót, amit el akart mondani? Hát először is nézzük meg azt, hogy amit ez a Pál állít, annak van-e valami alapja. Mert ezért igen nagy dolgokat mond Pál. Tehát, hogyha Pál csak a levegőbe beszél, kamuzik, akkor egy eretnek, sarlatán és a kénkűvel is tűzzel égő tóban van a helye. De hogyha igaz az, amit mond, és hiteles az, amit ő állít, akkor viszont nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, amit mond. Hogy megértsük azt, hogy mi az a paradigmaváltás, aminek végbe kell menni a kereszténységben ahhoz, hogy Isten be tudja fejezni a művét. Mi a bizonyíték Pál mellett? Ugye ezt Jézussal kapcsolatban mondták a farizeusok, hogy te magad teszel bizonyságot magadról, a te bizonyságtételed nem érvényes. Hát mindenki el tudja magáról mondani, hogy én jó ember vagyok, én igaz ember vagyok, figyeltek rám, hallgassatok rám, mert én igazat mondok. Igaz? Tehát most itt hallgattok engem, vagy hallgatnak a kamerán keresztül is, és én mondhatom nektek, hogy figyeljetek, jól hallgassatok meg, figyeljetek rám, mert igazat mondok, tehát most akkor el fogjátok nekem hinni. Hát dehogy is, hát bizonyítékokat kell produkálni ahhoz, hogy valaki hiteles legyen. Nos, mik a bizonyítékok Pál állításai mellett? Nézzük meg. Először is maga Pál azt mondja, most már tényleg nem fogom felolvasni, 2 Korintus 12:11-12-ben azt mondja, hogy apostolságom jelei sok tűrés, jelek, csodák, erők. Na hát ezek olyan dolgok, amikkel nagyon nem lehet vitatkozni, ugyanis Pál apostol által rengeteg ember meggyógyult, megszabadult, rengeteg jel és csoda történt általa. Hát lehet őt is lesátánozni, mint ahogy Jézus is lesátánozták, hogy hát ez Beelzebubba a paktál, de nem biztos, hogy ez szerencsés. Tehát egyrészt a cselekedetek bizonyságot tesznek Pál mellett. Talán ezt elfogadjuk. Másrészt pedig van egy indirekt bizonyíték Pállal kapcsolatban, és nem csak az ő személyével, hanem az üzenetével kapcsolatban. És ez az indirekt bizonyíték pedig az, hogy Pálon kívül csak két szemét említ az Új Szövetség, akit az üzenetük miatt üldöztek, és végül meg is öltek. Na ki ez a két személy? Nem Péter. Jézus! Nem, Péterről nem, őt nem ölték meg. Jézus és István. És majd megmutatom, hogy mik a hasonlóságok Pállal, mert nagyon sok hasonlóság van közöttük. Most itt nem fogok arról beszélni, hogy mi a valóság Jézus meg István üzenetével kapcsolatban, de arról igen, hogy a zsidóknak hogyan esett az ő üzenetük, hogyan értelmezték az ő üzenetüket. Nem fogom felolvasni az igéket, otthon mindenki elolvashatja, járjatok utána, csak ugyanúgy vannak ezek a dolgok. János 8:3-6-ban és sok más igeversből is kiderül, hogy Jézust törvénytartó vagy törvényrontónak tartották a farizeusok. Ugye ez arról szól, hogy odahoztak elé egy paráznaságon kapott asszonyt, hogy na, majd mit fog erre szólni? Meg akarták őt fogni. Azt mondja, hogy ezt azért tették, hogy próbára tegyék is legyen, mivel vádolniuk őt. Mert úgy gondolták, hogy Jézus na majd itt törvényrontó lesz. A törvény ellen fog szólni. Tehát ez volt Jézusról a koncepció, hogy ilyen törvény ellen, és ugye ez konkrétan a szombattal kapcsolatban demonstrálta is, legalábbis a zsidók felfogása szerint ő szombatrontó volt. Ugye Máté 12:9-10-ben, ahol a száradkező ember meggyógyításáról olvasunk, azt mondja, hogy azért, hogy vádolhassák őt, megkérdezték tőle, szabad-e szombaton gyógyítani? Aztán később, amikor Jézus a vakon született embert meggyógyította, János 9:16-ban a farizeusok a vakon született tárgyalásán kifejezték ezt, hogy ez az ember nincs Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Tehát a zsidók vezetők fejében Jézus egy szombatrontó, törvényrontó ember volt. Aki ráadásul a tanításában is ezt kifejezte, igazolta magát azokban a törvényrontó és szombatrontó cselekedetekben, most a farizeusok szemszögéből mondom, nem a valóság szerint. Másrészt Jézus a szent hely ellen is prédikált. Most próbáljuk meg beleképzelni magunkat egy zsidó farizeus helyébe, amikor Jézus azt mondja, hogy 3 nap alatt lerontom ezt a templomot. Míg a tárgyalásán is ezt hozták fel egyik érvként, így állítottak hamis tanukat ellene, hogy 3 nap alatt lerontja a templomot, és majd ő felépíti újra, amit nem emberkéz alkotott. Aztán, amikor vitték Jézust, bocsánat, még ez előtte volt, az utolsó alkalom, amikor beszélt farizeusoknak, és utána elment közülük, ez volt majdnem az egyik utolsó szava, íme pusztán marad a házatok. Hát ez mekkora káromlás. Az a ház, ahol Isten lakik, ez annak a pusztulásáról beszél? Nem tudom most, mennyire hallgattátok a híreket, most nem olyan régen történt egy ilyen szörnyűséges mészárlás Amerikában, egy baptista templomban valaki több tucat embert megölt és megsebesített, és az egész világ felhördül rajta, hogy templomban ilyen pusztítást csinálni ártatlan emberekkel, Isten gyermekeivel, hogyha vallási megközelítésből nézzük. Hát ez szörnyű dolog. A zsidók számára legalább ilyen szörnyűséges kijelentés volt, hogy valaki azt mondja, hogy az Isten templomát, ahol maga Isten lakik, nem is csak emberek imádkoznak ott, Isten lakik ott, ennek a lerombolásáról beszélnek, ez egy szentségtörő gondolat. Végül pedig Jézus a népet is szidalmazta, nem csak a templomot, templom ellen szólt, hanem a népet is szidalmazta. Ilyeneket mondott nekik János 8:39 meg 44-ben, hogy azt állította, hogy nem Ábrahám gyerekei, és hogy az ördög atyától vagytok. Hú, hát azért ezek elég kemény kijelentések. És ami legdurvább volt, majd ezt megmondom, hogy miért ez volt a legdurvább, János 7:19-ben azt mondta nekik, közületek, senki nem tartja meg a törvényt. Ezt mondani egy farizeusnak, aki az egész életét arra tette fel, hogy megtartsa a törvényt. Erről szólt az élete, ez volt az ő identitása, hogy mi Isten parancsolat megtartó népe vagyunk. És erre Jézus azt mondja neki, hogy te egyáltalán nem vagy parancsolat megtartó, sőt, közületek senki sem parancsolat megtartó. Hát ez a legdurvább inzultus volt, amit Jézus mondhatott a nép ellen. És legvégén, amivel meg is fogták, az az volt, hogy Isten fiának állította magát. Ugye ezért egyszer meg akarták kövezni, János 10:33-36-ban erről olvasunk, és végül a tárgyalásán ez volt az az egyetlen vád, amit rá tudtak bizonyítani az önvallomás alapján, hogy ő Isten fiának vallotta magát. De ez az, amivel most legkevésbé akarok foglalkozni, ugyanis a másik tanú, István, ő is nagyon hasonló dolgokról beszélt. Ezt az egyikét felolvasom, Abcsel 6:11-14. Itt van a vád irat István ellen. Hallottuk, hogy káromló beszédeket mondott Mózes és Isten ellen. Ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni e szent hely ellen és a törvény ellen. Hallottuk, amikor azt mondja, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet lerontja, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Érdekes. Mint hogyha nagyon hasonlóak lennének a vádak, nem? Mózes ellen, Isten ellen szólt, a törvény ellen szólt, a szent hely ellen szólt, megváltoztatja a szokásokat. És ugye Istvánnak az utolsó védő beszédében, most csak a leges legvégét emelem ki, ugye ezt mondta István, a magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik. Hoppá, káromolta a szent helyet. Hát Isten nem lakik itt ebben a templomban, ahol mi őt imádjuk? Mikor ő maga azt mondta, hogy ebbe a templomba helyezi az ő jelenlétét? Hogy itt lakjam közöttük? Hogy lehet ilyen káromlást mondani? És a legdurvább, amit mondott István, a legnagyobb inzultus a nép ellen, az 53.-54. versben ezt mondta, akik a törvényt angyalok közvetítésével kaptátok, és mégsem tartottátok meg. Hát itt betelt a pohár. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Tehát István szólt a törvény ellen, a szent hely ellen, a nép ellen, elég volt. Elvele. Meg kell halnia. Nézzük meg, hogy Pál apostol a zsidók szerint milyen üzenetet hirdetett. Miben találtak benne kifogást? Abcsel 21:21-ben, amikor elfogták Pált, bocsánat, az majd utána, amikor Jakab és a vének előtt volt Pál, akkor ezt mondták neki. Felőlet pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, akik a pogányok között voltak, a Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondva, hogy ne metéljék körül fiaikat, és ne tartsák meg a zsidó szokásokat. Milyen érdekes, hogy Istvánról is valamilyen hírek keringtek. És végül, amikor maga a nép mondhatta ki ezt a vádat, Abcsel 21:28-ban, amikor elfogták Pált, így kiáltottak fel, ez az az ember, aki e nép ellen, a törvény ellen, és a hely ellen tanít mindenkit mindenütt. Mint hogyha párhuzam lenne ennek a három személynek az üzenete között. Jézus, István és Pál üzenete a zsidók szerint a nép ellen szólt, a törvény ellen szólt és a szent hely ellen szólt. Kettőjüket meg is ölték, Pál pedig alig hogy meg tudott menekülni. Kis hián múlott. Mi a helyzet Jakabbal és a jeruzsálemi keresztényekkel? Ti elgondolkodtatok már azon, hogy miért van az, hogy azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, miután Istvánt megölték, nagy keresztény üldözés támadt Jeruzsálemben és egész Júdeában. Ugye ennek az üldözésnek volt az egyik fő résztvevője és élharcosa Saul, akiből Pál apostol lett. Hogy mi történt utána? Mi történt ezzel az üldözéssel? Mert hogy később nem olvasunk ilyen üldözésről, sőt, úgy tűnik, hogy a jeruzsálemi zsidó keresztények nagyon vígan élhettek a zsidók között. Nem üldözték őket. mi lehet az oka ennek a radikális változásnak? Annak, hogy előtte halálra akarták őket üldözni, és utána pedig maga Jakab kérte Pált, hogy tegyen már kedvére a zsidóknak, és nem a keresztényekről beszélt, hanem úgy általában a zsidóknak, akik ott vannak abban a városban, hogy meglássák, hogy ő nincsen ellenére a zsidó hagyományoknak, meg Mózes törvényének. Tehát úgy tűnik, hogy egyáltalán nem volt ellentét Jakab és az ottani zsidó keresztények és a judaista zsidók között. És ezt maga Jakab mondja ki, hogy mi ennek az oka. Ugye amikor Pál apostol Jeruzsálembe ment, ezt olvassuk Apcsel 21.18.20-ban, csak hogy megértsük azt, hogy mi is történt valójában. Másnap pedig Pál velünk együtt bement Jakabhoz, és a vének mindnyájan ott voltak. És akkor Pál elmondta, hogy mi mindent tett Isten, majd erre visszatérünk. És akkor ez volt neki a válasz. Látod, testvér, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan buzognak a törvényért. Ez volt az oka annak, hogy megszűnt az üldözés. Ha nem hiszitek, nézzétek meg azt, hogy mit mond Pál. Galata levél 5. fejezet 11. versében azt mondja, testvéreim, ha én még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek mégis? Hiszen akkor eltöröltetett a kereszt botránya. Tehát úgy tűnik, ebből a logikát, tehát Pál azt mondja, hogy ha a körülmetélkedést hirdetem, akkor miért üldöznek? Tehát ebből az következik, hogy ha Pál hirdette volna a körülmetélkedést, akkor nem üldözték volna. Más szóval azok az emberek, akik ott Judában voltak, azokat azért nem üldözték, mert hirdették, buzgók voltak a törvényért. Ezt mondja Jakab és a véne, hogy ezek buzgók a törvényért. Ők mindent, amit a törvény mond, megtartják és hirdetik. És ezért nem üldözik őket. Pállal ellentétben. Valójában Jézus, István és Pál üzenete radikális volt. Szembe ment azzal a gondolkodásmóddal, amiben a zsidók hittek addig. Ellentétben Jakab és a jeruzsálemi keresztények üzenetével, ami nem volt radikális, és ezért nem is üldözték őket. Úgyhogy itt azt látjuk, hogy Pál és a többiek üzenetében egy jelentős különbség volt. És ez a különbség elég volt ahhoz, hogy Pált üldözzék, a többieket pedig megtűrjék. Egy felekezet a sok közül, a Jézus szekta, ott Jeruzsálemben. Vagy a Jézus felekezet, a Jézus mozgalom. Egy a sok közül, volt a zsidók között több mozgalom is. Voltak a farizeusok, a szadduceusok, az esszénusok. Most jött, hogy? Zélóták. Igen, az inkább politikai volt, ezek vallási mozgalmak voltak. Volt, mondjuk a szadduceusok azok annyira nem, ők arisztokraták voltak, de mindegy. Nekik is voltak vallási nézeteik is, rájellemző vallási nézeteik. És most jött egy újabb szekta, a Jézus szekta. Különösebben nem baj, amíg buzgók a törvényért. És Pállal pontosan ez volt a probléma, hogy ő a szent hely ellen, a törvény ellen és a nép ellen szólt, és a következő alkalommal meg fogjuk nézni, hogy mit is szólt. Na most már lassan be kell fejeznem, és nem fogunk a lényegre rátérni, hogy mi is volt Pálnak az üzenete, csak arra akarok rávilágítani, és előzetesben annyit szeretnék elmondani, hogy Pál és Jakab, vagy a többiek között nem az volt a különbség, hogy Pál erkölcstelen életet hirdetett volna, míg a zsidók azok erkölcsös életet hirdettek, hanem abban volt a különbség, hogy hogyan értelmezték a törvény szerepét, az ígéreteket, és egyáltalán az egész Bibliát. Egy teljes paradigma különbség volt közöttük. De ez nem az erkölcsi értékekben nyilvánult meg, hogy akkor most Jakab azt mondta, hogy nem szabad paráználkodni, meg nem szabad ölni, Pál meg azt mondta volna, hogy szabad ölni, meg szabad paráználkodni. Nem erről volt szó. Egyáltalán nem erről szólt a vita. Erre majd visszatérünk a következő alkalom, hogy mit is hirdetett Pál. Mi az, amit úgy értelmeztek, hogy a törvény ellen szól, meg a nép ellen szól, meg a szent hely ellen szól, de valójában máshol volt a hangsúly. És ez jól kiviláglik ott, azon az egy ponton, amikor Pál és Jakab beszélget ezen az utolsó jeruzsálemi látogatáson. És Pál arról beszél, hogy mit tett Isten a pogányok között, és Jakab és az ott lévő vezetők pedig arról beszélnek, hogy milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan buzognak a törvényért. Miről beszél az egyik, és miről beszél a másik? Itt van a hangsúlybeli különbség, és egy jelentős különbség. Mert az egyikük arról beszél, hogy mit tesz Isten az emberért, a másik pedig arról beszél, hogy mit tesz az ember Istenért. Na de hát erre lehet azt mondani, hogy hát azért fontos az Istennek való engedelmesség, nem? Hát arról is kell beszélni, hogy mit tesz az ember Istenért, mert hát engedelmeskedni kell. Most erre a kérdésre nem fogok válaszolni, csak a gyümölcsét szeretném megmutatni. Az egyiknek és a másiknak. Most csak az egyiknek fogom megmutatni. Ugye Pál apostolt ezután elfogták. Elvitték helytartók elé, királyok előtt kellett szint vallania, és olyat olvasunk, ha tovább olvassuk abcselt, azt olvassuk, hogy Pál apostol ellen Judából több száz kilométerre elutaztak farizeusok, hogy vádolják Pált. Kérdésem az, hogy hol volt akkor Jakab, vagy a jeruzsálemi gyülekezetből bárki, aki azt a tanácsot adta Jakabnak, hogy figyelj, mert hát mutasd már meg, hogy te sem vagy törvényellenes. Hol voltak ekkor ezek az emberek, hogy védjék Pált? Azt mondja a Biblia, hogy a szeretetben nincs félelem. És a teljes szeretet kiűzi a félelmet. És Pál világossá teszi, hogy nem volt ott mellette senki. 2 Timóteus 4.15-ban azt mondja, első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Ne számítassék be nekik. Azért érdemes elgondolkodni. Jakab szívességet kért Páltól, hogy mutassa meg, hogy ő is törvénytartó. Pál megtette érte ezt a szívességet, lehet, hogy nem értett vele egyet, vagy szembe ment az ő zenélyes meggyőződésével, megtette érte ezt a szívességet, de amikor Pál apostol emiatt a szívesség miatt került bajba, akkor Jakab és a többiek nem álltak ki mellette. Mert az egyikük arról beszélt, hogy mit tesz Isten az emberért, és a másikuk pedig arról beszélt, hogy mit tesz az ember Istenért. Az egyiknek ez volt a gyümölcse, a másik pedig az. Ez most csak egy gyakorlati példa, hogyha már ennél a történetnél tartunk. De valójában az a hozzáállás, ami az Isten szerinti életet a parancsolatok maradéktalan megtartásában értelmezi, az korlátokat szab a szeretetnek. Mert az azt mondja, hogy ha ezt is, ezt is, ezt megtetted, akkor jó vagy. Akkor oké vagy. Akkor rendben vagy. Tehát, hogyha te megtartottad a parancsolatokat, akkor minek még elmenni Pált védelmezni? Hát ő is majd megtartja a parancsolatokat, majd megvédi őt az Isten. Mindenki magáért. De a szeretet az nem ilyen. A szeretet az a másikért nyúlik. Az elébe megy a másiknak. Az túltesz mindazon, amit a parancsolatok előírhatnak. És majd erről beszélek a következő alkalommal bővebben. Valójában a legszomorúbb dolog az, hogy az első században két evangélium alakult ki. És ezt fogjuk a következő alkalommal megnézni, hogy mi volt ez a két evangélium, és mi volt az a világosság, amit az egyház soha nem fogadott be, amit Isten Pál apostolnak jelentett ki. és amit nem fogadtak el. És még egy utolsó szót a reformációról engedjetek meg, hogy visszatérjek ehhez a témához. Salamonnak van egy bölcs mondása erről, hogy ami volt, ugyanaz lesz ezután is, és ami történt, ugyanaz történik majd ezután is. Semmi új nincs a nap alatt. És az a helyzet, hogy ez a reformációra is igaz. És van egy másik mondás, többen is megfogalmazták ezt, most Churchilltől idézem, akik nem tanulnak a történelemből, arra vannak kárhoztatva, hogy megismételjék azt. Ez úgy kicsit rímel Salamonra, mert valójában, ha nem tanulunk a történelemből, akkor csak ismételni és ismételni fogjuk ugyanazokat a hibákat és tévedéseket, amiket az előttünk lévők elkövettek. És tényleg nem lesz semmi új a nap alatt. De mondok nektek a végén egy ígéretet. Isten ígéretét mondom nektek, és ez maradjon meg a szívünkben. Ézsaiás 43. fejezet 18-19. versében ezt mondja az Úr. Ne emlékezzetek a régiekről, ne gondolkodjatok a korábbi dolgokról. Íme én újat cselekszem. Most készül, hát nem tudjátok még? Igen, utat készítek a pusztában, és folyóvizeket fakasztok a kietlenben. Tehát ebből a ördögi körből, hogy nincs új a nap alatt, és nem tanulunk a történelemből, egyetlen kiút van. Az, ha Isten cselekszik valami újat, és mi ebben az újban veszünk részt, nem pedig a régiekről emlékezünk, a régieken nosztalgiázunk, és ahhoz akarunk visszatérni, visszaalakulni. Mert valójában ez az apostoli kor, ez nem volt olyan tökéletes, mint ahogy azt sokszor elképzeljük, vagy szeretnénk annak látni. És ezért inkább afelé, az új felé kell teljes erővel haladnunk. Azt kell megértenünk, megtapasztalnunk, és Istennel együtt véghez vinnünk, amit ő tervezett el. És erről fogunk beszélni a következő alkalommal, hogy mi is ez, amit Isten kijelentett. Isten áldja meg az ő igét a szívünkben, és kérlek benneteket arra, ne nekem higgyetek. Járjatok utána az igében. Kutassátok az írásokat, hogy tényleg így vannak ezek a dolgok. Amen.